Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a Jézus Krisztustól. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ma. Külön köszöntöm a kedves vendégeinket is. Örülök, hogy meglátogattatok bennünket. Mai Isten tiszteletünk alapigéjét a Korintusi második levélből olvasom. Korintusi második levél 5. fejezetének a 17-től 20-ig tartó verseit így olvasom. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Lehet Istenre haragudni? A Biblia szerint nem Isten az, aki haragszik az emberre az ő bűnei miatt, pedig mi azt gondolnánk, hogy mi vagyunk a bűnösök, Isten pedig ugye haragszik a bűnösre az ő bűnei miatt. De a valóság az, hogy nem az Isten haragszik az emberre, hanem az ember haragszik Istenre. És miért haragszik az ember Istenre? Mi az oka? Mi a sérelme az embernek? Tudatos ez a harag bennünk? Tudatos ez a harag az emberekben Isten iránt? Nem igazán. Az Isten kérdés az emberek többségében nem vált ki haragot. Igazából még érzelmeket sem, hanem inkább kíváncsiságot, vagy csodálatot, vagy ha már valamennyire tud hinni, akkor esetleg hálát, vagy szorongást, félelmet az ítélettől. De nem érezzük azt, vagy nem gondolnánk azt, hogy mi haragot érzünk Isten iránt. És ha meg is kérdeznénk az utca emberét, akkor nem mondanának ilyet, hogy ők Istenre haragszanak. Vagy mégis? Mikor haragszunk mi valakire? Hogyha valamilyen fájdalmat okoz nekünk, nem? Tehát az ember akkor érez haragot, vagy neheztelést bárki iránt, hogyha valamiféle sérelmet, fájdalmat tapasztal meg, akár fizikai, akár lelki fájdalmat, ha valami olyasmire szeretnének minket kényszeríteni, amit nem akarunk, vagy becsapnak minket, vagy cserben hagynak minket, tehát valamiféle fájdalmat, sérelmet okoznak nekünk, akkor érzünk haragot. És Istenre, Isten okoz nekünk fájdalmat, sérelmet? Hogyan tud ő fájdalmat okozni? Hát például akkor, hogyha tükröt tart elénk, és valami olyat mutat meg nekünk, amit mi nem szeretnénk látni. Ugye így olvassuk a János 3.19-ben, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Tehát az ember nem akar szembesülni azzal, hogy probléma van az ő életével, és az Isten kérdés sajnos arról is szól, hogy mi abban a tükörben, amit Isten tart elénk, megláthatjuk a problémákat, megláthatjuk azokat a dolgokat, amelyeket nem szeretnénk látni. És ugye bár a mai kereszténység sajnos mindent elkövet, hogy Istent és a bűn fogalmát ketté válassza, de azért az emberek érzik valahol belül, hogy Istennél el kell számolni az életünk olyan dolgaival, amelyel nem szeretnénk elszámolni. Az emberek vágynak Isten segítségére, vágynak Isten gondviselésére, de arra nem vágynak, hogy Isten vezesse és irányítsa az életüket. És arra meg főleg nem vágynak, hogy Istennel elszámoljanak azért a sok mindenért, amit kaptak. És az ember érzi belül, hogy ez feszültséget okoz. feszültséget okoz az, hogy Istentől nem csak kapunk, hanem valamivel el is kell számolnunk. És a feszültségben békétlenség van, és a békétlenségben harag van. És a harag az mindig valamire irányul. Az emberben ott van egy belső békétlenség, egy belső harag, és azt se tudja, kire haragudjon, de olyan nehéz ezt feloldani. És ezért van az, hogy az emberek az Isten kérdéssel úgy vannak, hogy kíváncsiak rá, mert hát mindenki kíváncsi arra, hogy mi van a látható életen túl, mit tartogat Isten számunkra. Kíváncsiak, és hát valahol reménykednek is, hogy ez az Isten, ha létezik, akkor megoldást hoz az életünkre, de ugyanakkor viszont egy bizonyos távolságra szeretjük magunkat Istentől tartani, csak annyira, hogy amit tudni szeretnénk, azt megtudjuk, de amikor már ő kérdez, akkor lehetőleg már haló távolságon túl legyünk. Hogy az ember, ha nem muszáj, akkor ne hallja meg, ugye, mint az anyósa, hogy szokott lenni, hogy amit akar, azt meghallja, amit nem, bocsánat, nem, most nem akarok senkire rosszat mondani, de hogy hát a rossz viccben van ugye így, de az emberben benne van a hajlam arra, hogy szelektál. Nem mindent szeret meghallani, és nem mindenre szeret válaszolni. Tehát valahol rejtetten ott van az emberben egy harag, csak azt nem akarja felszínre hozni, nem akar erről beszélni, nem akar ezt, erről még maga előtt sem akar beszélni, hogy van ott egy feszültség, van egy megoldhatatlan, feloldhatatlan békétlenség az emberben, és ezért inkább kerüljük Istent sokszor, mert jobb a békesség, ugye, azt szokták mondani. De nem csak ilyen okok miatt tud az emberben harag ébredni, vagy valamiféle rejtett harag Isten iránt, hanem konkrétabban is elő tud ez fordulni. A Jelenések könyve 16. fejezetéből olvasok néhány igét, a 7 utolsó csapásról szólnak ezek az igék. A 8-tól a 10. verseket, vagy 11. verseket olvasom fel. A 4. angyal is kitöltötte az ő poharát a napra, és adatott annak, hogy az embereket tikkassza tűzzel, és tikkadtak az emberek nagy hévséggel, és az Istennek nevét káromolták, akinek hatalma volt ezen a csapásokon, és nem tértek meg, hogy neki dicsőséget adjanak. Az 5. angyal is kitöltötte poharát a fenevad királyi székére, és lőn az ő országa sötét, és rágták a nyelvüket a kín miatt, és káromolták a menny istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt, és meg nem tértek az ő cselekedeteikből. Drámai jelenetek ezek a 7 utolsó csapásról, és azt olvassuk, hogy az emberek káromolták az Istent a csapások miatt. Miért káromolták az emberek az Istent? Váratlanul érték őket a csapások? Nem számítottak erre? Nem érték őket váratlanul. Tudták, hogy ezek be fognak következni. Ennek előtte nem sokkal hirdettetett nekik az evangélium, és figyelmeztették őket arra, hogy csapások lesznek. Ugye ismerjük talán most az E4-évi szombatiskolánkban is többször előjönnek ezek az igék a végidőről, az utolsó időkről. És a Jelenések könyve 14. fejezetében olvassuk a 3. angyali üzenetet, ahol így fogalmaz ugye ez az üzenet, hogy ha valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi homlokára vagy kezére, az is iszik Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába. Ma is volt szó erről az igéről. Tehát egy olyan történelmi időszak lesz, amikor mindenki fogja hallani ezeket az üzeneteket és ezeket a figyelmeztetéseket. És tudni fogja, hogy mit helyezett kilátásba Isten, mi szerepel a Bibliában, le se lehet tagadni, ott van az igék között. És hallották ezek az emberek, tudták, de nem hitték. Miért nem hitték? Mert nem csak ezt a figyelmeztetést hallották, hanem hallották ennek az ellenkezőjét is. Azt a bizonyos megnyugtató üzenetet, amit Jeremiásnál olvasunk, Jeremiás 23:17-ben, békességetek lesz néktek, és mindenkinek, aki az ő szívének keménysége szerint jár, ezt mondják, nem jő Tireátok veszedelem. Ugye, ahogy a babiloni megszállás idején Jeremiás közvetítette Isten figyelmeztető üzenetét, ugyanakkor meg a hamis proféták is közvetítették az ő megnyugtató üzenetüket Jeremiás ellenében, és Jeremiást beállították ilyen pánikkeltőnek, meg riadalomkeltőnek. Úgy a végidején is hallatszani fog az az üzenet, amit Isten népe ad át az embereknek, és az az üzenet, ami viszont ezzel ellentétes, a megnyugtató üzenet. Két teremtő Istenről fognak hallani az emberek. Az egyiket a többségben levő hatalmi egyház fogja hirdetni, a másikat pedig az üldözött kisebbség. Nem lesznek ateisták, nem lesznek más vallásúak, nem lesznek kultuszok, vagy ha lesznek is, mindnyájan elfogadják egyik vagy másik üzenetet. És a két üzenet között lesz hasonlóság is. Mindkét üzenet azt fogja mondani, hogy az emberiséget a bűnei sodorták ebből a végső válságból. De az egyik üzenet szerint Isten szereti az embert, és szeretné neki visszaadni a normális életfeltételeket, szeretne neki békességet adni, és ezt meg is adja, amennyiben engedelmeskedik az ember annak, amit az egyház mond. A másik Isten kép szerint, a másik üzenet szerint viszont a gonoszság betelt a földön, és Isten csapásokkal fog véget vetni az emberi történelemnek rövidesen, és csak azokat viszi el erről a földről, akik személyesen megtértek hozzá, és akik elfordultak a bűneiktől. És tegyük fel a kérdést, hogy melyik Isten kép szerethetőbb? Melyik Isten tűnik szeretőbb Istennek a kettő közül? Az, amelyik könyörületes, kegyelmes, elnéző, a kis bűnökkel és kihágásokkal szemben is elnéző, mert megérti az ember gyengeségét. Vagy a másik, amelyik könyörtelen, amelyik azt mondja, hogy csapásokkal fog véget vetni, mert betelt a gonoszság, és elérkezett mindennek a vége. A többség mit fog választani? Hát az elsőt. A könyörületest, a szerető Istent, nem a kegyetlent, nem a kemény Istent. Hát Jézus nem ilyen volt. Jézus könyörületes volt, Jézus szeretett bennünket. És nem fogják érteni, hogy mi a különbség a bűn szeretete és a valódi szeretet között. És lejár a kegyelem idő, és Isten kitölti a csapásait azokra, akik az első Istent választották, akik a világnak kedvező Istent választották, és felvették a bélyegét magukra. És a másikat, az üldözött kisebbséget nem fogják érni a csapások. És gondoljunk bele ebbe a helyzetbe, hogy dönteni kellett, döntöttem, és kiderült, hogy rosszul döntöttem. Rossz oldalon állok. Itt élek a földön, látom a veszedelmet, látom, hogy amiről azt mondták nekem, hogy nem lesz, az bekövetkezett, és az életem konkrétan veszélyben van. És látom, hogy nem jó oldalon állok. Mi lenne itt az egyetlen logikus lépés? Hát, hogy átállok a jó oldalra. Hogy megtérek Istenhez. Belátom, hogy tévedtem. Nem? Elvileg megtehetem? Ezek az emberek megtérhetnének Istenhez? Ugye már a hét utolsó csapás idején vagyunk, lejárt a kegyelem idő, és mi úgy tanultuk a Bibliából, hogy akkor már nem lehet megtérni. De miért nem lehet megtérni? Megtiltja valaki nekik, hogy megtérjenek? Nem. Azért nem térnek meg, mert Isten tudja, hogy ők nem fognak megtérni. Nem azért, mert ők nem akar, mert hogy nem szabad, mert megszabadna térniük. De ők nem akarnak megtérni. Ők nem akarnak már megtérni. Miért nem akarnak megtérni? Miért nem változtatnak annak ellenére, hogy látják, hogy rossz oldalon állnak? Azért nem, mert nem tetszik nekik ez az Isten. Mert ez az Isten nem egy szerető Isten. Mert azt fogják látni, hogy gyűlöletes és gonosz. Így olvassuk a jelenések 16:9-ben, Istennek nevét káromolták, akinek hatalma van ezeken a csapásokon, és nem tértek meg, hogy neki dicsőséget adjanak. Azt mondják, hogy Istennek hatalma van a csapásokon. Ő megtehetné, hogy visszatartja ezeket a csapásokat, és visszatudná nekünk adni az életünket és a biztonságunkat, és mindent meg tudna adni. Neki erre hatalma van, meg tudja tenni. Hát miért nem teszi meg? Miből állna ez neki? Mi semmi rosszat nem tettünk, mi csak élni akarunk, úgy, ahogyan eddig is éltünk. Tisztességesen, adót akarunk fizetni, akarunk adakozni a szegényeknek, úgy, ahogy eddig is éltünk. Miért nem jó ez így? Ez egy kegyetlen Isten. Elveszi tőlünk azt, ami a miénk volt, ami eddig működött. Ez az Isten nem kell nekik. Az az Isten nem kell nekik, aki maximalista, aki kegyetlen, aki lesújt, aki büntet, és végül inkább választják a halált. De ők nem akarnak ahhoz az Istenhez visszamenni. És azt mondhatnánk, hogy igazuk van, ugye, világi mércével igazuk van, ha nem hallották volna az evangéliumot. Itt is beszéltünk a délelőtti tanulmányban, hogy a bélyeg csak akkor lesz bélyeg, amikor valaki ismeri már az evangéliumot. Amíg nem ismeri, addig még nem tudja, hogy mi. A fenevadon kívül mi van még más is. És őnekik is egy bűnük van, hogy hallották az evangéliumot, hallották az igazságot, megértették az igazságot, de nem tetszett nekik. Ők mást választottak. És nem akarják elfogadni azt, nem fogadták el, hogy az az élet, amit ők jó életnek gondolnak, az valójában a bűn történelme itt a Földön, ami oda vezetett, hogy összeomlik minden a szemük láttára. Ez ennek az életnek a következménye, amit ők szeretnének. De ők azt szeretik, és gyűlölik Istent, aki ezt tőlük elveszi. Tehát a végső válság idején ilyen nyílt lesz az embereknek a haragja Isten iránt. De vajon ma a békeidőben van-e ilyen? Ma mi a helyzet? Az emberek ma haragszanak Istenre? Sajnos igen. Ez a fajta harag ott van az emberekben mai napig, Káintól kezdve. Ugye Káin Ábel ajándékát haragudott, kire haragudott? Ábelre haragudott, vagy Istenre haragudott? Istenre haragudott. Akkor miért Ábel tölte meg? Hát mert Istent nem tudta megölni. De valójában Áberre vetítette ki az Isten iránti haragját. És az ember azóta is így van, hogy újra és újra számon kéri Istent. Miért nem segít a szenvedőkön? Miért nem akadályozza meg a háborúkat, az éhségeket? Miért tűri el a gyermekek szenvedését? Ismerek olyan embert, aki azt mondja, hogy ő azért nem hisz Istenbe, mert milyen Isten az, aki eltűri, hogy gyermekek haljanak meg? Ártatlan gyermekek is. Tényleg az ember belegondol, akkor egy agyrém, hogy gyermekek, most itt vannak ezek a szörnyű háborúk, és éppen most valamelyik nap hallottam, hogy hány gyermek halt meg, több tízezer gyermek halt meg ezekben a háborúkban. És szenvedtek, szerencsétlenek. És az embernek tényleg összeszorul a szíve. És azt mondják, hogy hát Isten meg tudná ezt akadályozni, hát miért nem akadályozza meg? Számon kérik újra és újra. Az emberek szoktak félni az ítélettől, mert úgy gondolják, hogy egyszer majd oda kell állnunk Isten elé, aki majd igazságosan ítél, és majd az ő mennydörgő hangján haraggal kihirdeti a fölöttünk, a bűneink felett az ítéletét, és az embert elfogja a szorongás, hogy vajon az milyen lesz. De a helyzet igazából fordított. Isten nem haragszik az emberre. Isten nem ítéli az embert. Az ember az, aki elítéli az Istent. Az ember az, aki a vádlottak padjára állítja Istent. Az ember haragszik Istenre. És amikor eljött közénk, akkor ki is mutattuk ezt a haragunkat. Kivégeztük őt. És ha megint eljönne, újra kivégeznék őt. A zsidó vezetők ugye féltették Jézustól a tekintélyüket, a nép királya akarta tenni, és Jézus ezt nem vállalta, és mindenkinek oka volt arra, hogy haragudjon rá. kik haragszanak Istenre leginkább? A laikusok, a nem hívők, vagy a hívők? Mit gondoltok? Úgy azt gondolnánk, hogy hát a pogányok, akik Istentől távol vannak, ők ugye, ők haragszanak legjobban. Hát akik az övéi, akik hozzá közel állnak, azok csak nem haragszanak annyira. De ki akarta Jézusnak a halálát jobban? Pilátus vagy a zsidók? Hát szerencsétlen Pilátus nem akarta. A zsidók akarták, annyira, hogy Pilátust is belevitték. Más kérdés, hogy beleegyezett. A zsidók akarták Jézus halálát. Az övéi, akik az ő népe voltak. Sajnos Isten a legtöbb rosszat a sajátjaitól kapta, és ma is. Hányszor lázadtak a zsidók Isten ellen? Az egész történelmük folyamán, ha csak visszaemlékszünk a pusztában, hogy nem volt vizük, nem volt hús, nem volt füge, nem volt fokhagyma, nem volt gránátalma, mindig valami más kellett volna, mint ami volt. És akkor mondták, hogy Isten kegyetlen, meg akarja őket és gyermekeiket ölni itt a pusztába, azért hozta ki Egyiptom földjéről. Amikor a nép királyt kért Sámueltől, akkor Isten így nyugtatta meg Sámuelt, aki ugye hát szegény felzaklatódott. Azt mondta, hogy nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjam felettük. Az ember nem szereti, hogy Isten uralkodik felette. A gondviselését szereti, azt mindannyian szeretjük, de ne uralkodjon felettünk. Ha végignézzük a kereszténység történelmét, kik gyűlölték legjobban Krisztust? Majdnem 13 évszázadon keresztül üldözte a keresztény a keresztényt. Ugye a középkor arról szólt, hogy a hatalmi kereszténység üldözte a törvényen kívüli kereszténységet. Erről szólt az inkvizíció. Mindenkit, aki nem fogadta el a pápaság tekintélyét, azt vérpadra állították. És ma miért kevesebb az üldözés? Hát mert kevésbé hallatszik a tiszta evangélium. De ha felhangzik az igazi evangélium, újra lesz üldözés. És ez folytatódni fog. Ma is ugyanúgy haragszanak Krisztusra, haragszanak Istenre az ő teremtményei. Na most nézzük meg a megtért hívőket, akik megismerték Krisztust. Akik megtértek hozzá. Például minket. Ugye mi talán úgy gondoljuk, hogy mi ezek közé tartozunk. Mi szoktunk haragudni Istenre? Azt olvassuk az alapigében, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az, ez Istentől van, és aki magával megbékéltetett minket Krisztus által. Vagyis aki valóban Krisztusban van, az már nem haragszik Istenre. Ezt mondja az ige. De mi Krisztusban vagyunk? Mi tényleg nem haragszunk rá? Szeretnénk azt gondolni, hogy így van. És én bízom benne, hogy sokan vagyunk is így ezzel, de mert ugye bűneinket elhagytuk, elfogadtuk Istentől, hogy mi az, ami számára gyűlöletes, és sok területen, életünk sok területén mi már nem lázadunk Istenben. De esetleg mi van azokkal a bűnökkel, amelyeket még nem hagytunk el? Van ilyen? Előfordulhat ilyen? Amiről tudjuk, hogy Isten gyűlöli, de mi azért még néha belecsúszunk. És ez mit okoz az emberben? Feszültséget, nem? Békétlenséget okoz az emberben. És a békétlenségben harag van. Vagy mi van azokkal a nehézségekkel és próbákkal, amelyeket úgy érzünk, hogy az túl sok? Isten olyat enged meg, amit nem tudunk elhordozni, amihez kevés az erőnk, amit nem tudunk letenni. Vajon minden megtért ember háborítatlan békességben él? Mi háborítatlan békességben élünk? Nincsenek szomorúságaink, nincsenek feszültségeink, nincsenek rossz időszakaink, nincsen olyan időszakunk, amikor azt mondjuk, hogy most úgy nem jók a dolgok, nem jöttek össze a dolgok, most nem találom a békességemet, nem találom Istent, nem tudom letenni a terheimet. Mert hogyha nincs bennünk ilyen feszültség, akkor békétlenség sincs, akkor feltehetően Istennel is békében vagyunk. De ha van bennünk feszültség, ha van bennünk békétlenség, akkor abban van valamiféle harag is elrejtve. Mert mindig van benne, a békétlenségben mindig el van rejtve, benne van valahol a harag. És a harag mindig irányul valamire vagy valakire. Kire? Ki miatt vagyok rossz kedvű? Mások miatt. Ugye azért vagyok indulatos, mert az előttem levő sofőr nem tud vezetni. Hát érthető, hogy akkor ideges vagyok, hát miért nem tanul meg vezetni? Vagy azért vagyok rossz viszonyban a kollégáimmal, a szomszédaimmal, mert ok nélkül gyűlölnek engem, állandóan csúnyákat mondanak rám, hátam mögött összesugdolóznak, hát most az ember hogy tud akkor? Ugye? Ők az okai. Azért nem tartom meg a szombatot, mert a munkahelyemről nem engednek el. Hát olyan ez a munkahely. Mindig van valami oka annak, hogy bennem nincs béke. Velem békétlenség. Mert tudnánk ezt sorolni. Azért romlott el az autón pont szombat reggel, mert a sátán keresztbe tett. Ugye a sátán az mindig jókor jön. Az jó, hogy ő van, mert mindig van, akire ráfogni, hogy ki okozza a problémákat és a bajokat. Neki az, állandóan az jár az eszébe, hogy a mi orrunk alá borsot törjön. Mindig meg tudjuk magyarázni, hogy mi az oka ennek a sok bajnak, ami most velünk történt, miért tartunk ott, ahol tartunk. Az ember, ha őszintébb, egy kicsit azért néha belátja, hogy én is oka vagyok annak, hogy bajok történtek, és hát magam is tehetek róla, és akkor ilyenkor bele tudunk menekülni az önostorozásba, az önvádba, ugye, és tudunk haragudni magunkra is. Mindig tudunk valakire haragudni. Az emberben, mikor békétlenség van, akkor mindig haragszik valamire vagy valakire. Hívő ember Istenre azért nem haragszik, mert nem mer. Nem illik, ugye? Hát most hogy haragudjak arra, akiben bízom, hogy majd az életem problémáira megoldást hoz? Ezért inkább keresünk valamilyen bűnbakot. Valaki mást, vagy csak egyszerűen úgy duzzogunk magunkba, és elkeseredünk, hogy hát nem mennek jól a dolgok, már megint nincs valami rendben. Mi a gond ezekkel a védekező mechanizmusokkal? Mit kellene tenni a nehézségek idején? Mert ugye nehézségek vannak. Nem érdemes ezt letagadni, mindenkinek vannak az életében nehézségek, és még egy hívő embernél még a le nem győzött bűnök is ugye nehezítik ezt, hogy újra és újra belecsúszunk hibákba, bűnökbe. A bűnbak keresés valójában arra jó, hogy valamiféle önigazolást találjunk, hogy miért kellett ennek megtörténni, miért van ez úgy, ahogy van. Még az önostorozás, vagy az önvád is válhat az önigazolássá, mert szidom magam, és megnyugszom, hogy én milyen szerény vagyok. Hogy én bezeg, ugye én belátom. És akkor az ember úgy megnyugtatta a lelki ismeretét, hogy hát igen, én velem is előfordul, de azért én legalább belátom és beismerem. Ézsaiás 8:19-ben ezt olvassuk. Hát nem Istenétől tudakozódik-e a nép? A feszültségeket, amelyek bennünk vannak, egyedül Isten tudja feloldani és eloszlatni. Csak valamiért nehezen találjuk meg őt, és nehezen tartunk ki a kérésben és a várakozásban, hogy ezeket ő feloldja bennünk, hogy elhozza az ő békességét, amelyet csak ő tud adni. És ha ott marad a feszültség, akkor ott marad a harag is. Emlékeztek arra a jelenetre, amikor viharba került a hajó a tengeren, és Jézus a fejaljon aludt, és a tanítványok pánikba estek, hogy mindjárt elsüllyed a hajó, és felkeltették Jézust, és azt mondták neki, hogy Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk. Haragudtak Jézusra. Haragudtak Jézusra, pedig aztán erről Jézus tehetett a legkevésbé, hogy ők ott viharba kerültek. Jézus aludt ráadásul. Amikor az ember bajban van, és főleg hívő ember, aki tudja, hogy az Isten kezében vannak a dolgok, akkor akár akarja, akár nem, akár eltitkolja maga előtt, akár nem, de valahol Istent fogja felelőssé tenni azért, ami történt. Jobbra is elviselhetetlen teher nehezedett. Őnála is ez a nyomás átlépte azt a szintet, amit ember emberi elővel el tud hordozni. Nem értette, hogy ha ő az életét Istennel elrendezte, és bűneit megbánta, akkor miért vannak ezek a csapások? És miért ilyen nagyok ezek a csapások? Jobb is találhatott volna bűnbakokat. Ugye a szabeusok meg a káldeusok, akik rátörtek az emberei, akik elvitték a vagyonát. Vagy az a mester, aki a házat építette, ahol, amely rádőlt a gyermekeire, ugye, amikor nagy szél támadt. Ő is mondhatta volna, hogy hát ők a hibások. Vagy haragudhatott volna Istenre. De ő nem engedte meg magának, hogy bárkire is haragudjon. Ő kérdezett. Perbe szállt a mindenhatóval, de ez a per nem azt jelentette, hogy ő haragszik Istenre, és most haraggal, hanem megkérdezte Istent, hogy miért van ez. Nem akarta elfogadni, anélkül, hogy ne értett volna valamit belőle. És Isten elfogadta ezt a pereskedését, ha nem fogadta volna el, akkor nem mondta volna azt végül Jobbról, hogy igazat szólt felőle. Istentől várta a válaszokat. És Isten mit mondott neki? Hogy Sátán kért ki téged? És Sátán az oka mindennek? Nem ezt mondta. Pedig Sátán kérte ki Jobbot. Isten magára vállalta Jobb szenvedéseinek a felelősségét. Emlékezzünk vissza, Jobb második fejezet harmadik versében így mondta, így olvassuk, amikor Sátán másodszor kérte ki Jobbot, így mondta az Úr Sátánnak, észrevetted-e az én szolgámat Jobbot? Bizony nincs a földön olyan, mint ő, fedhetetlen, igaz, istenfélő, bűngyűlölő. Még erősen áll az ő fedhetetlenségében, noha ellene ingereltél, hogy ok nélkül roncsam meg őt. Tehát Isten magára vállalta, hogy én rontottam meg őt. Sátánnak elmondta, hogy te vettél rá, de Jobbnak nem mondta el. Jobbnak nem mondta azt, hogy Sátán kért ki, és én ezért ezt megtettem, hanem Jobbnak csak annyit mondott, hogy nézz rám. Nézz rám, hogy én ki vagyok. Értsd meg, hogy én ki vagyok, és nézz magadra, hogy te ki vagy. És meg fogod találni a választ a kérdéseidre. És Jobb megtalálta a válaszokat a kérdéseire. Nekünk is meg kell kérdeznünk Istent, hogyha békétlenség van bennünk, bármilyen ok miatt. Tőle kell megkapnunk a választ, és mi sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint Jobb, mert mi már ismerjük Isten beszédeit. Jobb még nem ismerte, neki még nem volt a kezébe írott kinyilatkoztatás. Mi már sok mindenre tudjuk a választ is. Például tudjuk azt, hogy a nyomorúságok azok nem mások miatt vannak, azok nem Isten csapásai, nem Isten büntetése. Isten nem büntet. A kegyelem idő alatt Isten nem büntet senkit. Majd eljön az az idő is, amikor lejár a kegyelem idő, de most nincs ilyen. A nyomorúságok azok a bűnnek az egyetemes következményei, amelyeket Isten megenged, de azokat is kegyelemmel engedi meg. És a nyomorúságok, a bajok, a próbák nem attól szűnnek meg, hogy kiiktatjuk a bűnbakokat, és a gonoszokat eltöröljük. Nem fognak megszűnni. Tudhatjuk azt az igéből, Isten ígéreteiből, hogy minden küzdelmünkben, még a kudarcainkban is velünk van Isten, és a minket ért próbákért és szenvedésekért vállalja a felelősséget. Azokért is, amelyeket mások okoztak, azokért is, amelyet Sátán okozott, és azokért is, amelyeket mi a magunk hibájában okoztunk magunknak. Ezekért is vállalja a felelősséget. Ha akarja, ezektől megóv, ha akarja, akkor megengedi. Tehát mi, ha hiszünk az igének, akkor mi egyedül Istenre haragudhatnánk. Vagyis, ha bennünk feszültség, békétlenség, szomorúság, csüggedés van, akkor valójában a mögött Isten elleni harag van a mi szívünkben. Mert minden ránk nehezedő teher és nehézség, még az, amit magunknak okozunk, az is az Isten kezén megy keresztül. És miért engedi ezeket meg? Miért engedi meg Isten ezeket a nehézségeket? Hogy a javunkat szolgálják? Azt mondjátok, hogy igen. Mindig és mindenkire igaz az, hogy Isten azért engedi meg a nehézségeket, hogy a javát szolgálja? Például azok a tömegek, akik most ebben a szerencsétlen háborúban meghaltak, Gázában, vagy akárhol, azoknak is Isten ezt azért engedte meg, hogy a javukra legyen? Sajnos nem mindenkinek válik a javára. Kiknek szól az ígéret? Róma 8:28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van. Akik Istent szeretik. Akik Istent szeretik, azoknak minden a javára szolgál. Minden, ami vele történik, a javát szolgálja. Minden, amit Isten ad az ő életébe, az egy ajándék. Akár jót ad, akár rosszat ad, akár csapás éri, akár nyomorúság éri, akár mások hibájából történik, akár a maga hibájából történik. Isten azoknak, akit őt szeretik, mindent a javukra fordít. És ezt eleve eldöntötte Isten, ezt a tervet előre elkészítette Isten. Így olvassuk, ha folytatjuk a Róma 8:29-től, mert akiket eleve ismert, hogy őt szeretni fogják, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Sokan nem értik, hogy miért kell megkeresztelkedni felnőtt fejjel. Ugye? Hát nem elég, ha mi megtértünk, és belül a szívünkben eldöntöttük, hogy Istenhez akarunk tartozni. Amikor az ember szövetséget köt Istennel, akkor bár az egy jelkép, egy szertartás önmagában, semmi több, de mégis az a jelkép azt jelenti, hogy te az életedet végérvényesen Isten kezébe adtad, és felhatalmaztad őt arra, hogy mostantól kezdve mindent a te javadra fordítson. Ezt te megtetted, te végérvényesen kijelentetted ezt a szándékodat és ezt a döntésedet. És ő ezt komolyan veszi. Aki nem szereti Istent, aki nem akar neki engedelmeskedni, aki a saját útján akar járni, azoknak a nyomorúságok nem fogják a javát szolgálni. Ott is sokáig működik Isten kegyelme, mert Isten hívja az embert, Isten vágyik az emberre, szeretné az embert megtérésre vinni, de hogyha valakik végképp ellenállnak neki, akkor egyszer magukra kell, hogy őket hagyja. Mert az embernek ez az akarata. Akik ezt akarják, azt tiszteletbe fogja tartani. És őket végül mégiscsak olyan baj fogja elérni, amely alatt össze fognak roskadni. De akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. És ezért egy hívő ember, aki az Istennel összekötötte az életét, van oka haragudni Istenre? Nem, hogy haragudni nincs oka, hanem neki hálásnak kellene lenni minden nyomorúságért, ami az életében történik. Mert ez mind Isten kezéből van. Örülhetnénk ezeknek a próbáknak. Nyilván örülni az ember nem tud annak, ami fáj. A fájdalomban nincs öröm, az fáj, az szenvedést jelent. De hihetjük, hogy ezek a nyomorúságok valójában műtétek, amelyek fájdalmasak, de azért vannak, hogy minket valami nagyobb bajtól megmentsenek, és valami jó irányba vigyenek, valami jó véget adjanak nekünk. Azért egy dolgot tehetünk a nyomorúságok ellen, és a próbák ellen, a fájdalmak ellen, hogy megszívleljük őket, tanulunk belőlük, és nem ismételjük meg a hibáinkat. Mert sokszor azért ismétlődik a nyomorúság, mert a korábbiakból nem tanultuk, és újra elkövetjük a hibáinkat, és ezért Isten újra és újra elhozza az ő vesszeit. Ez a világ haragszik Istenre, a hitetlenek is, de sajnos nagyon sok hívő is, mert minden békétlenség, minden elégedetlenség, minden csüggedés, minden szomorúság, ami a szívünkben van, minden félelem, végső soron Isten irányába tanúsított harag. Egyetlen harag létezik, ami nem Isten ellen irányul, az a bűneink elleni harag, a bárány haragja. Honnan tudhatjuk, hogy ilyen harag van bennünk, vagy nem ilyen harag van bennünk? Mi a különbség az emberi harag és a bárány haragja között? A bárány haragjának az indítéka micsoda? A szeretet. Hogyha érzékeltetni akarnánk, hogy milyen az ilyen harag, akkor azt tudnánk esetleg mondani, hogy amikor haragszol a gyermekedre, akit úgy szeretsz, hogy az életedet is adnád érte, de azért haragszol rá, mert látod, hogy amit tesz, azzal magának árt. És te szeretnéd őt megmenteni attól, hogy magának ártson. És ezért haragszol, de azért, mert szereted őt. Na, ilyen a bárány haragja. De az emberi, a mi emberi haragunk az nem mindig ilyen. Sajnos. Mi lesz az Isten elleni haragnak a vége? Hogy fog végződni ez? Végül minden harag meg fog szűnni Isten ellen. A gonoszoké is. Még Sátáné is. Így olvassuk Ézsaiás 45:23-24-ben. Magamra esküdtem, és igazság jött ki a számból, egy szó, mely vissza nem tér. Hogy minden tér nekem hajol meg, rám esküszik minden nyelv, csak az Úrban van, így szólnak felőlem minden igazság és erő, ő hozzá mennek, és megszégyenülnek mindazok, akik reá haragszanak. És felolvasok egy rövid idézetet a Nagy Küzdelem 668. oldaláról. A gonoszok megigézve nézik Isten fiának koronázását. Ezek a végső jelenetek. Látják kezében a mennyei törvénytáblákat, a tilalmakat, amelyeket semmibe vettek és megszegtek. Tanulja megváltottak kitörő csodálatának és elragadott imádatának, és miközben az ének hangja végig zúg a városon kívül rekedt tömeg felett, egy emberként kiáltják. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útjaid, ó szentek királya, és térdre hullnak az élet fejedelme előtt. Sátán kővé meredve nézi Krisztus dicsőségét és méltóságát. Ő, aki valamikor oltalmazó kérub volt, tudja, honnan esett ki. Eszébe jut régi hazája, amelynek ő is ártatlan és fedhetetlen lakója volt. Birodalmára, tevékenységének gyümölcsére tekintve pedig csak tudarcot és pusztulást lát. Sátán látja, hogy lázadás, amelyre senki nem kényszerítette, alkalmatlanná tette a mennyei életre. Képességeit az Isten elleni harcban gyakorolta. A menny tisztasága, békéje és harmóniája mérhetetlen gyötrelem lenne számára. Isten irgalma és igazságossága ellen emelt vágyai elnémulnak. A gyalázat, melyel Jahvet akarta illetni, teljesen visszahúr reá, és Sátán most leborul, és beismeri, hogy Isten jogosan ítélte el. Krisztus úgy békéltette meg a világot az Atyával, hogy nem tulajdonította nekünk a mi bűneinket. Mindenről tájékoztatott minket, szeretetét mindenek felett bebizonyította, hogy többé ne haragodjunk reá. Ezért én szívemből kívánom nektek azt, amit az alapigényben is olvastunk, hogy Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Amen.